Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, az adventi sorozatunk mai első estéjén, és a gyülekezetünk körében Bálint Éva testvérünket, aki más alkalommal is szolgálhatott már itt, és hála Istennek, hogy elvállalta ennek a sorozatnak az ige szolgálatát, nyilván azért, mert az Úr a szívére helyezte. Úgy jó elvállalni egy szolgálatot. Csak is, ha tudjuk, szorongva is, hogy az Úr a szívünkre helyezte, és akkor oda kell állnunk, és mondanunk az ő igényét. Gondolkodtam itt az előbb azon, hogy mióta is ismerem Évát, hát olyan 35 éve lehet. Akkor én teológus hallgatóként kéthetes diakóniai gyakorlaton voltam az Élinben. Még a mama, Szokol Ilona volt a vezető, de Éva testvérünknek akkoriban kellett már átvennie gyakorlatban az otthon vezetés. Hitből való élettel, amit az Úr adott neki, és az Úr vezetése szerint kerülhet oda, aztán mi mindenen keresztül érlelte az Úr az ő életét, és meg mindegyikünk életét. Ha elindította bennünk az új életet, érlelni fogja, nevelni fog, próbákon keresztül is. És másokért is. Most már Nyíregyházának itt. Igen. Na hát ennyit bevezetésül, örülünk azoknak, akik közben is megérkeztek. Nagyon egyszerű lesz ezeknek az estéknek, legalábbis az első kettőnek. A rendje, énekelünk az elején, és énekelünk a végén, közben Éva testvérünkkel imádkozhatunk majd, és az igére figyelhetünk. A 134. ének lesz most a kezdő énekünk. A 134. ének így kezdődik. Itt a drága idő, jön az üdvözítő.
Itt a drága élő, jön az üdvözítő. Népe váltsága.
Együnk el, testvérek, imádkozzunk. Áldunk téged, szerető mennyei édesatyánk, hogy elérkezhetett ez az adventi időszak is a mi életünkben. És köszönjük neked azt, hogy nem a te szabad nélkül kell eltöltenünk ezt az időt. Úgy szeretnénk a hátralévő időszakot is veled, téged hallgatva, naponta veled együtt léve eltölteni. De úgy kérünk most ezért a csendes óráért is, hogy igazán itt lehess közöttünk a te igéden keresztül. Áldj meg bennünket, hogy ne hiába való szó legyen, hanem nyitott szívvel téged várjunk, és téged fogadjunk be. Amen. Sorozatunk első alkalmának igéje a Zakariás könyve 9. fejezetében található, a 9. és 10. versben a következőképpen. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig ér. Amen. Akik olvastuk a hétnek a programját, vagy ennek a fél hétnek a programját, láthattuk, hogy az összefoglaló cím egy rövid cím, és így szól, örüljetek, az Úr közel. A mai alkalomnak pedig a címe ehhez egy kérdés, miért örüljünk? És egy választ is mondanék rögtön rá, Zakariás próféta könyvéből, elhangzott igéből, királyod érkezik hozzád. Összefoglaltuk ezzel szinte ennek a mai egész alkalomnak, vagy összefoglaltam az üzenetét és a mondani valóját. Természetesen egy kicsit részletesebben is szeretnénk ezen elcsendesedni. Ez az összefoglaló cím, örüljetek, az Úr közel, egy rövid felszólításból, örüljetek, és egy felkiáltásból áll, az Úr közel. Advent 4. vasárnapján, a 4. vasárnappal kezdődő 4. hétnek a heti igéjeként olvashattuk már, akik tegnap olvasták az útmutató igéit, ott találkozhattunk ezzel az igével. Ez a Filippi levélben található, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, és bővebben így hangzik ott ez a mondat, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Örüljetek, az Úr közel. Ez lett ebből a mondatból kiemelve. Pál apostol a Filippi beli gyülekezetnek írta ezt a levelet. Ez a gyülekezet hitben, Jézus Krisztus követésében elindult gyülekezet volt, tehát nem olyanoknak írta, akik ne hallottak volna Jézus Krisztusról, az Úrról, sőt, akik ne indultak volna el őt követni. Az Úr közel. Arra gondoltam, hogy ha egy ilyen köszöntéssel fogadnánk csak úgy találomra valakit, hogy az örülj, az Úr közel. Hát valószínű, nagyon sokan közülük megrökönyödnének, ha az utcán szerte szét, így oda köszönnénk embertársainknak. Örvenj, örülj, az Úr közel. Lehet, hogy volnának, akik válaszolnának rá, és örömmel válaszolnának rá, egyesek pedig talán megdöbbennének, és megkérdeznék, ugyan minek örüljünk ebben a mostani világban. Jól vagy te, testvérem? Lehet, hogy visszakérdezni. Ha ilyet kívánsz nekem, hogy örüljek ebben a mai világban. Hát Pál apostol sem akárkiknek írja ezt, hanem egy gyülekezetnek írja, akik akkor szorongattatásban voltak, hiszen nem gyakorolhatták gond nélkül szabadon, mint mi ma az ő hitüket, az ő Jézus követésüket. Aztán tulajdonképpen a másik igény kapcsolódik ehhez, hiszen Zakariás próféta is ilyesmi módon kezdte el, az ő akkori népének az ige hirdetését, örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Ő is az örömre szólítja fel ezt a népet. Sion leánya, Jeruzsálem leánya Isten népét jelentette. Ő is Isten népét szólítja meg, és hívja fel örvendezésre. Lehet az embernek megparancsolni, hogy örüljön. Örülj, és akkor örülni fogok. Úgy eszembe jut éppen az előbb említett múltamból, amikor fogyatékos gyerekek között szolgálhattam, hogy volt két kislány, és az egyik, ha úgy jó kedve volt, és szerette volna egy kicsit elszórakoztatni magát, akkor mondta a másik társának, hogy elváltoztatom a nevet direkt, Pannika, örülj! És a másik kislány elkezdte látható jelét adni az örömének. És akkor ezt játszották elég hosszú időn keresztül. Biztatta egyik a másikat az örömre. Talán együgyű dolognak tűnik, bár néha sok egyebet ilyenre cserélnénk el mi is, ugye, amikor egymást egyebekre is tudjuk biztatni, nem csak arra, hogy örülj. De ok nélkül azért az értelmes ember nem nagyon szokott örülni. Annak valami oka kell, hogy legyen, hogy örülünk. Elmondják itt az ige hirdetői is. Az egyik azt mondja, Pál apostol azt mondja, hogy örülj, mert az Úr közel. Zakariás próféta pedig azt mondja, hogy örülj, örvendez, mert jön néked a te királyod. Elmondja mind a kettő az okot, amiért felhívja, és nem megparancsolja ezeket a testvéreket az örömre. Tulajdonképpen örömhírt ad át nekik, és nem egy parancsot oszt ki, amit lehetetlen lenne teljesíteni. De azt elmondja nekik, hogy van ok az örömre, örüljetek hát, itt az idő, lehet örvendezni, énekeltük az ének elején, itt a drága idő, eljött az örvendezés ideje. Miért? Mert az Úr közel, mondja Pál apostol, mert királyod érkezik hozzád, mondja Zakariás próféta. Mi az oka az örömnek? Nem jól tettem fel a kérdést. Ki az oka az örömnek? Az érkező Úr, aki közel van, az érkező király. Ő az oka az örömnek. Elég ok ez? Ez lenne egy komoly kérdésünk. Elég ok ez? Nagy hír ez? Elég arra, hogy ezen örvendezzenek? Nem tudom, hogy a testvérek számára mi jelentene olyan örömhírt, ami megmozdítaná most a helyükről adott esetben, ha elhangozna egy örömhír, vagy ha a postás azzal kopogott volna be, vagy csak egy szomszéd, milyen örömhír mozdítana meg bennünket. Miért várják el ezek az igét hirdetők, Isten szavát hirdetők, hogy a népnek ez öröm ok lesz, hogy örömöt fog nekik jelenteni. Különösen azok után, hogy hát Isten népe számára, a keresztény gyülekezet számára egyik sem ismeretlen. Hogy az Úr közel? Hát ez Jézus Krisztus követői számára tulajdonképpen nem újság. Mondhatnánk, nem volt ez akkora hír, akkora újság. És a másik kérdésnél, a Zakariásinál, miért olyan nagy hír, hogy érkezik a király? Hiszen tele volt a nép élete királlyal. És éppen ez az egyik válasz rá, csak egy kicsit ironikus válasz, tele volt a nép élete urakkal és királyokkal. Isten népének az élete is. Királyok és urak alá volt rendelve. Csak éppen nem a király és az egyetlen Úr alá. És ennek eredménye, ennek következménye volt a nép életében. Jöttek, mentek az urak, jöttek, mentek a királyok. Gondoljunk csak bele Izrael népe történetének a kezdetébe. Hol tölti életének egy nagy szakaszát ez a nép? Idegen uralom alatt, Egyiptomban, a fáraó királysága és a fáraó uralma alatt. Egy darabig ez a királyság jó volt az ő számára, hiszen az éhhalál elől menekültek meg. Ugye oda ment Jákob családjával együtt, és ott nem haltak éhe. No de aztán eltelt az idő, és király királyt váltott, és a királyok addig gondoskodnak egy népről, amíg nekik kényük, kedvük úgy tartja. Amíg az nekik jó volt. Na de itt ez a nép elkezdett szaporodni, és ez a fáraó már nem vette jó néven, hogy szaporodik a nép, és egyszerre csak nem ő lett a kenyér adója, hanem ő lett az, aki el akarta venni a néptől nem csak a kenyeret, hanem az életet is. Emlékszünk rá, hogy gyermekirtást is elrendelt, hogy ne szaporodjon tovább a nép. Ilyen uralkodó volt ez az idegen uralkodó. Amíg neki is valamiképpen haszna volt az izraeliekből, addig jó volt, amikor már nem volt haszna, akkor elkezdte írtani a népet. Kényszer munkára, rabszolga sorsa kényszeríteni, és elvenni az ő élete erejét és magát az életét is. De aztán eljutva ez a nép az ígéret földjére, ahol már saját királyaik uralma alatt voltak, hát ott is nagyon sokszor élték meg azt, hogy rossz királyok uralkodtak felettük, és nem a nép javát akarta néhány királyt kivéve, nem a nép javát akarta, hanem éppen a népének a kárára uralkodott rajtuk. Ismerte ez a nép a királyok terhét az életén, hogy az egyes királyok alatt milyen nyomorúságban tudtak élni, és olyankor elkezdtek kiáltani valami segítségért, valami szabadításért. Zakariás próféta, ugye a felolvasott ige szakasz, egy olyan népnek profétál, akik jócskán rendelkeznek már ezekkel a tapasztalatokban, a múltjukban, a népüknek, a nemzetüknek a történelmében. Sok minden van már utánuk. Most közvetlenül a babiloni fogság van mögöttük. Arra emlékezhetnek vissza, annak a nyomorúságára. Sokan még ott vannak, egyesek már visszatértek, amikor ez a profécia elhangzik, és próbálják a leigázott, a tönkretett, szeretett városukat, Jeruzsálemet, meg szeretett templomukat újjáépíteni. És még az sem megy könnyen. Azt is akadályozzák, abban is sok a külső-belső gáncsoskodás. Ott van ez a nép, megkeseredett múlttal és megkeseredett jelennel, Isten népe. Mégis keserűségben és sokféle kilátástalanságban, és sokféle reménytelenséggel a tarsójába. Ha a körülményekre nézett ez a nép, akkor csak elcsüggedni tudtak, nem pedig örvendezni. Hogy jutott ide ez a nép? Miért lett ilyen örömtelen? Miért kellett ennyit szenvednie, fogságról fogságra jutnia, királyok kezéből királyok kezébe adatnia? Ilyen gonoszok voltak a királyok, csak rajtuk állt ez? Hát a királyokon is múlott, de a nép királyaival együtt, olvassuk több helyen is Isten igéjében, nagyon sokszor azt tette, amit rossznak látott az Úr. Az első nagy rossz volt, amit ez a nép tett, amikor Istenét, az Urat, az igazi királyt lecserélte, leváltotta. Azt mondták Sámuelnek, adj nekünk királyt, ugye még Sámuel idejében, adj nekünk királyt, olyat, mint a többi népnek van. Nem tetszett nekik az Isten királysága alatti létük. Isten maga azt mondja Sámuelnek ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy bizony ez a nép nem téged, hanem engem utált meg. Megutálta a nép Istenét, királyát, megvetette a nép az ő igazi királyát, és helyette azt mondták, adj nekünk olyan királyt, mint ami a többieknek van, a környező népnek. Olyan királyt akartak, amit a többieknél maguk körül a pogányoknál láttak. Emberkirályt, aki uralkodik rajtuk, aki vezeti őket. Sámuel panaszosan odaáll az Úr elé, és nagy fájdalommal, és nagy bánattal, és elpanaszolja az Úrnak, hogy ez a nép királyt kíván, és Isten azt mondja neki, hogy add meg nekik azt a királyt. Megengedi Isten a népnek, kipróbálják, mit jelent az, amikor nem Isten az ő királyuk, nem az ő vezetése alatt élik az életüket. Add meg nekik azt a királyt, de mondd meg nekik szigorúan, mondd meg nekik, hogy milyen jogai lesznek annak a királynak. És előre elmondja, hogy ezek a királyok el fogják venni a ti fiaitokat, elviszik a harcba, a háborúba, elveszik a szőlőiteket, elveszik a lányaitokat, és mindent elvesznek majd tőletek, kifosztanak. Mondd meg a népnek. Sámuel hűségesen elmondja a népnek, és a nép azt válaszolja, mi mégis olyan királyt akarunk, mint amilyen a többieknek van. Erre hangzik Isten jóváhagyása, add meg nekik ezt a királyt. Miért szenvedett ennyit a nép a királyok idejében, a királyok korszakában? Elkezdődött a nép számára onnan a földi királyok korszaka. És elkezdődött vele együtt a sok-sok nyomorúság is. Vagy, ha szabad így mondani, folytatódott a nyomorúság. Hiszen elkezdték már előtte azt, hogy azt tették nagyon sokszor, amit rossznak lát az Úr. Ezért hagyták ott az Urat is, mert szabadon akarták azt tenni, amit rossznak lát az Úr. Nem akartak az ő irányítása, az ő uralma, az ő királysága alatt élni. Tudatosan választottak maguknak más királyt, úgy gondolva, hogy majd az sokkal inkább szájuk íze szerint való lesz. Tudatosan döntöttek Istenük az Úr ellen, és fogadták el embertől a vezetést. Az Isten helyett az ember vezetése alá adták magukat. Így döntöttek. Az ember egyszer, valamikor, még régebben hozott már egy döntést. Amikor a paradicsomban Isten helyett az ő ellenségének engedelmeskedett. Emlékszünk mindannyian az első emberpár ősbűnére. Amikor nem Istennek fogadtak szót, amikor azt az egy tilalmat nem tudták betartani, hanem a csábítónak engedtek. Most ez a nép újra elcsábul, mint a többi nép, a környező nép, ő is olyat akar magának, és minden figyelmeztetés ellenére, szinte ugyanúgy, mint a paradicsomban, ott is elhangzott a figyelmeztetés, hogy ne tedd arról az egyről, ne. Itt is elhangzott Istentől Sámuelen keresztül a figyelmeztetés, hogy ne, mégis úgy döntöttek, hogy mi más királyt akarunk. És Isten engedte. És ezzel a nép a személyes életében megerősítette az Isten ellen való döntést. Meg szoktuk mi erősíteni a mi életünkbe újra meg újra az Isten ellen való döntést. Nem más volt az oka a nép életében. Ő maga dönthetett volna úgy, hogy kitart királya, kitart a menny Istene mellett. Mégis odaadták magukat a csábításnak, és odaadták magukat idegen uralkodónak, mert Isten nem az embert rendelte ember felé az Úrnak eredetileg, hanem őt magát. És most ez a nép odaadja önként magát a saját kifosztóinak, a saját nyomorgatóinak, azoknak, akik arra vannak, hogy elvegyenek tőlük, és hogy végül az, aki mögötte van, akinek pedig az a célja, hogy az egész életüket elvegye tőlük. Hát valahogy így jutott eredményre ez a nép, ahogy most ott Zakariás előtt is állnak már ilyen múlttal, tele nyomorúsággal, tele rabsággal és keserűséggel. És ebbe az állapotba robban bele ez az adventi, ez a karácsonyi, messiási örömüzenet, hogy örülj, mert végre jön az igazi király. Mert királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Károli fordításban igaz és szabadító. Aki végre igazi szabadságot tud adni ennek a népnek. Isten eddig sem hagyta magára az ő hűtlen népét. Ő hű, ő önmagát meg nem tagadja. És sok-sok profécia előzte már meg ezt a zakariási proféciát is az igazi szabadítóról. Igen sok messiási profécia, különösen Ézsaiás profétától hangzik el, amelyikben nagyon komoly, biztató ígéretek hangzanak el az igazi messiásról, a szabadítóról, a királyról. Isten látta a népben azokat a Sámuel szívű embereket, akik mégis hűségesek maradtak, akiknek fájt, hogy a nép elpártolt Istenétől. De látta Isten azokat is, akik bár elpártoltak, aztán a baj idején mégiscsak hozzáfordultak, és mégiscsak komolyan próbáltak, ja Istenemet, kiáltani, mert olyankor szokott az ember eszébe jutni, az ember igazi uralkodója, aki igazán tud segíteni rajta. És Isten ilyenkor újra és újra megmutatta az ő hűségét, hogy ő van. Újra jelét adta. Újra küldött szabadítókat, ha emlékszünk és ismerjük a Bírák könyvében, mikor hozzá kiáltott a nép, mert nyomorgatták már őket, akkor meghallgatta és újra támasztott egy szabadítót, aki egy időre kiszabadíthatta őket a nyomorúságukból. De aztán újra csak vétkeztek Isten ellen, és újra azt tették, amit nem lát jónak az Úr, és újra odaadta őket Isten az ő nyomorgatói kezére. Meddig lehet ezt csinálni? Isten nem akarja ezt végletekig csinálni. Isten készített az ő népe számára egy végleges, megmentő üdvtervet, és tulajdonképpen a messiási proféciák nem is a nép akkori történelmére vonatkozó proféciák igazából, bár nagyon sokszor arra is adnak útmutatást, hanem a messiási proféciák és általában a proféciák magukba foglalják a távolabbi jövőre vetett profétai üzeneteket is. Talán emlékszünk, Dávid maga fogalmaz meg egy ilyet, nagy hálával Isten felé, amikor elkezdheti összegyűjteni a templomra a építési anyagokat, és hatalmas mennyiséget tud összegyűjteni, és amikor Isten ezzel kapcsolatban beszél vele, és proféciát mond tulajdonképpen nem csak Salamonra, az ő fiára nézve, hanem Dávid házának a megépítésére, és Dávid házából származó Mesiásnak a megjövendülésére. És akkor mondja Dávid azt, hogy a távoli jövőre nézve is ígéretet tettél. Igen, Isten soha nem elégedett meg azzal, hogy az ideig valót, a hiába valót, az úgyis megszűnőt, az előbb-utóbb véget érőt rendezze csak el, és arra nézve beszéljen az emberrel. Isten mindig beszélt az emberrel, az örökkévalóra nézve, az üdvösségére nézve. Mert ugye tudjuk, hogy a mi életünk nem ideig valóra teremtetett, nem erre a 70-80 esztendőre teremtetett, hanem az Isten által megteremtett élet örökké való. És Isten szava és igéje mindig oda mutat, mindig oda irányítja a figyelmünket, és akinek van füle, hallhatja, akinek volt füle, akkor is hallhatta volna, és akik tényleg Istent keresték igazán, azok meg is hallották a üdvösséggel kapcsolatos proféciát, az igazi szabadító, az igazi messiással kapcsolatos proféciát is. Az eljövendő király nem egy a sok közül, akiről itt Zakariás beszél. Ez a király nem áll be az eddigi királyoknak a sorába, hanem ő a király, az egy igaz király. Így is fogalmazza, hogy ő az igaz és a diadalmas. Másképp az igaz és a szabadító. Mert ennek a népnek arra van szüksége, hogy egy végleg szabadító királya legyen. Mert ezt a népet nem a királyoktól kell megszabadítani. Ezt a népet attól kell megszabadítani, aki őket ebbe a fogságba vetette. Isten az igazi királya a népnek, és az ő ellenségétől, a sátántól kell ezt a népet megszabadítani, igazi szabadítást hozni, másként megváltani. Egy megváltó királyra volt ennek a népnek szüksége, aki bűnéből, az Istentől való elfordulásából fogja megváltani ezt a népet. Mert amikor úgy döntött a nép, hogy nem Isten lesz a királyuk, akkor tulajdonképpen odaadták önmagukat Isten ellenségének a szolgálatára. Sőt, már hallottuk az előbb, hogy még ott a paradicsomban megtörtént ez, de a nép újra megerősítette. Ezt a kettős köteléket az ő életén ember megoldani képtelen. Csak az ember tudná. De ezt a megerősített odaszánását az ellenségnek, hogy annak a fogságában él, ahelyett, hogy szabadságában élne Istennek, ezt a rabságot, ezt a fogságot csak isteni küldött tudja semmivé tenni. Ehhez volt szükség Jézus Krisztus földre jöttére. Ezért hangzik így a profécia, hogy az igazi király érkezik el, aki diadalmas és aki szabadító. Ennek örülhet tulajdonképpen Sion népe, Jeruzsálem leánya, és mindaz, aki szeretne Isten népéhez tartozni. Érkezik a király. Ellentétben azzal a királlyal, akinek odaadták magukat, ez a király hoz. Nem elvisz, hanem hoz. Mit hoz? Azt olvassuk itt a profétiában, hogy békét hirdet a népeknek. És mit írt ki? Hát a harci kocsikat, meg a fegyvert, meg az ellenségeskedést írtja ki. Az előző cserénél a béke szűnt meg ember és Isten között, és ember és ember között, most pedig Isten ki akarja írtani a fegyvert, az ellenségeskedést a népek közül, és békét akar teremteni, helyreállítani azt a békét, ami a paradicsomba volt Isten és ember között, és amit elveszített, amikor odaadta magát a csábítónak először, meg aztán újra, meg újra. Ennek a királynak a bejelentése igazi örömhír. Aki képes helyreállítani ezt a békességet Isten és ember között, az nem ember, annak Istennek kellett lenni. Jézus Krisztus emberré lett ugyan, de ő maga Isten egyszülött fia, ő maga is Isten. Isten nem adta a láb, azt mondja, hogy ő a népének újra Istene akar lenni. Ezért küldi szabadítóul Jézust Krisztust, az egyszülöttet, mert ő eredetileg is azt tervezte, hogy ő lesz ura az embernek, és az ember az övé lesz, és Isten ezt nem adja fel, sőt, hajlandó érte olyan áldozatot is hozni, amit Jézus Krisztus élete jelentett Isten számára, és Jézus Krisztus számára. Odaadni az ő életét azért, hogy helyreálljon az igazi királyság az ember életében. Jézus Krisztus eljött erre a földre, és nem csak megszületett karácsonykor, nem csak testi formát vett föl, nem csak ott hagyta a mennyek országát, az atya országát, hanem alászállt a poklokig, hogy legyőzze a legnagyobb ellenséget, a sötétség hatalmát, hogy diadalt arasson a halál felett, és hogy onnan föltámadva, visszatérve az atya országába, nyitva hagyjon egy ajtót a mennyen. Halljuk ezt az örömhírt? Sokszor hallottam már ennek az adventnek számomra, mégis ez volt egy megújult régi örömhíre. Jelenésekbe olvassuk ezt. Nyitva van egy ajtó a mennyen. Amikor az első emberpár vétkezett, bezáratott az ajtó mögötte. Jézus Krisztus jött, hogy kinyissa ezt az ajtót. Ha álltunk már zárt ajtó előtt bosszankodva, mert odakint hideg volt, bent meg meleg, csak éppen nem tudtunk bemenni a rossz zár miatt, a kinyithatatlan zár miatt, akkor tudjuk, mit jelent. Egész kicsibe. Az csak néhány percre vagy órára szóló bosszúság volt. De ha nem lenne nyitva a menny, örök gyötrelemmel állhatnánk kint, ajtón kívül, örök nyomorúságban, örök fogságban és örök rettegésben, teljes örömtelenségben. Ehelyett jött a Messiás, jött az igaz király, hogy megnyissa számunkra a mennyet, hogy nyitva legyen egy ajtó és az odavezető út. Jézus Krisztus az ajtó, és ő az odavezető út. Így jött közel az Úr. Ez az Úr van közel, amikor Pál apostol mondja a Filippieknek, nem akárki, nem akármilyen Úr van közel. Ez az Úr van közel hozzád. És erről az Úrról prófétált Zakariás is, amikor Jeruzsálem szenvedő népének hirdette meg, jön a te királyod, aki igaz és szabadító, és azt a teljes szabadságot tudja megadni, hogy a gonosz hatalmából átment bennünket Isten békességének országába, és helyreállítja azt a mennyei békét, amit Isten eredetileg is az ember számára teremtett. Vajon ez nem elég ok már az örömre? Hogy nyitva van egy ajtó a mennyen, és hogy az a király jön a közelünkbe, akiért nekünk újra békességünk lehet az atyával. Aki átélhette a vele való találkozást és kapcsolatot, és akinek nem csak testben volt közel, ugye testben Jézus a földi életben sokakhoz volt közel, mi hozzánk testben nem igen lehetett közel, annál több, ami lehet, mert sok-sok ember, aki testben közel volt Jézushoz, megragadhatta Jézust, meg is feszíthette. És nem biztos, hogy lélekben közel került hozzá. Mi pedig lélekben kerülhetünk közel, szállást vehet nálunk, Jézus Krisztus. Védj szállást az én szívemben. Vajon elmondtuk-e már neki? Jöjj, Úr Jézus, és védj szállást az én szívemben. És akkor elkezdett, aki ezt átélte, elkezdett megteremni parancs nélkül az öröm. Mert ő vele együtt jár ez az öröm. Nem parancsra adják, Jézus Krisztus hozza magával, ráadásul ajándékként ezt az örömöt. Mert ha miénk a békesség, az Istennel való békesség, és ez egy állapot lesz az életünkben, akkor ez megtermi ajándékképpen az örömöt is. Örülj hát nagyon itt a lehetőség rá, hogy örülj, mert ez az Úr közel jött, és őt ma még be lehet fogadni. És ha őt befogadtuk, akkor nem azt fogjuk kérdezni, hogy ugyan minek örüljek, hanem akkor beállhatunk Zakariás pálapostól mögé a sorba, vihetjük mi is az örömhírt, és biztathatjuk azokat, akik a környezetünkben örömtelenül kétségbe esetten élik az életüket. Örülj nagyon, az Úr közel. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy eljött elünkbe, és hogy a te közeled azt jelenti, hogy ott Isten az Úr, és helyreállt a béke. Te látod most mindannyiunk szívét, akik itt vagyunk, hogy igaz-e ez. Olyan közelbe engedtünk-e már téged, hogy helyreállhatott az Istennel való béke? Vagy pedig még mindig mindenféle más királyok uralják az életünket? Bocsásd meg, ha idegen királyok uralkodásának a korszaka még az életünk jelenje, és segíts nekünk, hogy mi magunk is megszabaduljunk az idegen uralkodóktól, az én királyságtól, és attól a fajta uralomtól, hogy utánozni szeretnénk azt, ahogy a mások élnek. Kérünk téged, hogy amíg tart a ma, amit számunkra adtál, a kegyelem ideje, el nem ulasszuk ezt a kegyelmet, szeretetet elfogadni tőled, hogy aztán mi is örömhírvívőké lehessünk, és már úgy menjünk tovább e karácsony felé, hogy mi is vihessük az örömhírt. Örvend az Úr közel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Énekeljük el a befejezőjét.
A 140-es számú éne, a befejező éne. Azért is mondom, mert nem minden szögből lehet egész jól látni a táblát. És reménység szerint ez az ének lesz a rövid csonka heti énekünk, tehát minden este a befejező ének. Olyan ének, amiről azt is érezhetjük, hogy nem fejeződik be. Nem fejeződik be, hiszen az örökké valóságra irányítja a tekintetünket. Habár szegény a szállás, de mind örökre hálás, úgy állja Krisztusá. Így legyen ez mindegyikünk szívén.
Krisztusra. Holnapra is szeretettel hívogatunk mindenkit, és lehet a hívást továbbadni. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.